a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perc van. Hát kezdjünk akkor neki. 2024. szeptember 5-ei kiadását nyújtjuk át a Millás reggeli rádió műsornak, itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6-os 980-980, ezt el kell mondanunk annak érdekében, hogyha valaki szeretne kontaktálni a műsor készítőivel, akkor ezt megtehesse SMS-en, WhatsApp-on vagy Viber csatornák állnak rendelkezésre. Öreg pilóta mondta, magasság, sebesség, tudása, ezekből kettő megvan, akkor nagy baj nem lehet, írja Gézu a pilóta.
Gézu, nagyon jó mondás, köszönjük. Igen. Szépen.
Aztán kis optimista, jó reggelt kartársak. Továbbra is erősödő forgalmi viszonyok között indul a nagy vizit Gödről Zugró Hermina mező, 24 perc a szokásos útvonalon, írja D-kartás. Ez nem olyan rossz.
Nem azért... olyan, de én azért nagyon sűrűsödő forgalomban érkeztem a stúdióba, úgyhogy azt gondolom, hogy erre fel kell készülni így.
Igen.
A GDP termelést, azt ugye, mint tudjuk a tegnapi riportból is és az adatokból, hogy nagyon erőteljesen kell lapátolni, hogy bárkit is utolérjünk. De hát kérem szépen, előtte ünneplés lesz, mert először ünnepelni fogunk, és utána fogunk GDP-t termelni, hiszen nagyon szép nap van ma. Két névnapost köszönthetünk. A mai két névnaposunk Lőrinc és Viktor, úgyhogy őket üdvözöljük hallgatóink körében is.
Ma tartják.
Uh-huh, így van, biztos. Így van, biztos, biztos. Szóval, hogy
tudod,
boldog...
ők ma tartják?
Oféliák, igen. A Tárkányok és a Viktorinák, az Albertek, az Alpárok, a Bertinák, a Romulusok is. Hát, hogyha van Romulus is ráadásul a sorban, akkor elég komoly bulira lehet felkészülni, nem?
De. Úgyhogy... tudom én, nem tudom, a névnapot is így meg...
Lőrinc, Viktor, Romulus.
Te nagy csinnadrattával ünnepled az Ede napot?
Abszolút.
Tényleg?
Abszolút.
Mert én semmi. Bezsebelem, mindenki mondja, mert ott nyilván algoritmusok felhívják a figyelmet a névnapomra, megköszöntenek, aztán kész, de ilyen nagy csinnadratta nincsen.
De ugye az Ede az nekem egy ilyen ragadvány nevem, mint a Károlynak a türelmes, a Károly királynak, úgyhogy...
Meg a civakodó Henriknek, meg ilyenek. Meg a villás szakálú Svennek.
Igen, így van.
Értem.
Vagy a Bluetooth Eriknek.
Igen. Nem, ő Harald volt.
Ja, Harald, bocs, nem Erik, így van.
Az Erik a vörös, vörös volt. A vörös. Teljesen képben vagyok az összes viking melléknével kapcsolatban. Na, ezen kívül a születésnaposok annak örvendhetnek, hogy a nagy londoni tűzész 1666-ban befejeződött ezen a napon, tehát az ő születésnapjukon. Megtörölte valaki a homlokát, ami koromos, piszkos volt, köhögött, minden, és azt mondta, na, eloltottuk, fiúk.
Fú, ez elég erős volt egyébként, még sok helyen a városban emlékművek és plakettek őrzik ezt a nagy tűzvészt.
Szeptember 2 és 5 között, aha, igen. A City of Londonban csaptak föl, de komolyan veszélyeztették az arisztokrata.
Hát a belváros az megsemmisült konkrétan. Volt körülbelül 80 ezer lakos, ennek körülbelül 70 ezer otthona lett semmivé, ennek a 80 ezernek, úgyhogy...
De csak 6 halálesetet jegyeztek fel, ennél azért lényegesen több volt.
Hát nem azzal foglalkoztak szerintem, igen, hogy feljegyezgessék. Úgyhogy ez...
Aztán szerintem azt gondolom, hogy az adóhatóságnak ezt valamiféleképpen meg kéne ünnepelni ezt a napot, mert 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vetett ki a szakállakra, úgyhogy fizettél volna te is.
Most is fizettek mindent.
A szakállad miatt?
Mindent. Igen. Az semmi nincs ingyen.
Aztán 1927-ben röppenjünk át, amikor is az történt, hogy Tihanyban felavatták az első magyarországi kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. Ezeket a megfogalmazásokat mindig úgy veszem, hogy így inspirálnak. Most például azon akadtam fel, hogy volt előtte olyan, ami nem kizárólag tudományos célokat szolgált. Ezért jegyezték fel ezt, hogy nem tudom. Volt ilyen biológiai kutatóintézet, de az egyébként rekreációs célokat is szolgált a hatalmi elit számára, például. Nem tudom. Aztán 1936-ban a milicista halál, ez mindenkinek beugrik.
Az biztos, hogy mindenkinek ez a kép, megvan, így ez van, Robert Capa.
Igen. Na hát ezen a napon készült 1936-ban a spanyol polgárháborúban.
A fénykép ugye? Teljes címe, a lojalista milicista halál pillanatában, Cerro Muriano, 1936. szeptember 5.
De ugye ezen vitatkoznak, hogy ez beállított kép, tényleg azt
meg
ábrázolja.
Meg nem ott történt, nem az akkor. Espejo melletti, igen, csatában, stb. Hát igen, ez egy érdekes, erről komoly könyvek meg tanulmányok születtek.
Aztán 1956 elkezdődik a szuezi válság, Izrael tiltakozik Egyiptom intézkedései ellen, amelyel kizárja őt a szuezi csatorna használatában. A hónap végén Izrael megtámadja Egyiptomot, el is kezdődik a második arab-izraeli háború. Úgyhogy aztán...
Fontos dátum ez 56 szempontjából Magyarország számára az... is.
Igen.
Benne,
igen,
volt a nem... pakliba, hogy így, hát akkor egyezkedjünk így.
Igen.
A rizikó játékmezőn odatolom ezeket, akkor te ide tolod, és akkor... Na jó, akkor én nem szólok abba, igen, bele, te meg ebben nem szólsz bele.
1981-ben pedig megrendezik az első kinizi százas hosszú távú teljesítmény túrát. A hazai hivatalos hosszú távú teljesítmény túra mozgalom legelső eseménye ez. Azóta is minden évben van kinizsi százas, én minden évben megfogadom, hogy jövőre indulok, aztán jönnek az élmények, és mondják, hogy ú, de kemény, és akkor egy kicsit azt mondom, hogy hát ennek úgy, ahogy én szeretnék neki fogni, úgy nem lehet edzeni, meg nincs rá időm, úgyhogy mindig majd jövőre lesz a kinizsi százas. Viszont a születésnaposok örvendetnek, mert Jesse James, az egyik leghíresebb amerikai rossz fiú, vagy nyugati bajkeverő, bank és vonatrabló, egy lelkész fia 1847-ben született, aki szeretne megismerkedni élete történetével.
Jó filmet lehet ajánlani.
A Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford,
igen,
című alkotást Brad Pitt-tel tekintsük meg.
Meg a Casey Affleck van benne, igen, hát, ha jól emlékszem.
Igen. Hát ő a Robert Ford.
Ő van, igen, jól alakítja. Így,
igen.
Van. Magyar származású és eszméletlen jó, fantasztikus író is született ezen a napon. Ő nem más, mint Arthur Koestler, aki 1905-ben született. Ugye a Sötétség délben talán mindenkinek megvan, ezzel vált világhírűvé, de én egy másikat ajánlok, mert ez egy tudománytörténeti, tudományfilozófiai mű, az Alvajárók. Ez zseniális egyébként, amiben az egész világegyetemről alkotott kép változásait, a csillagászat kialakulását, a fizika kialakulását, filozófia tudományok kialakulását, és ezeknek az összefüggéseit mutatja be Arthur Koestler egy nagyon-nagyon olvasmányos könyvben, tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy egy ilyen száraz dokumentumról van szó, zseniális könyv az Alvajárók.
Isten éltesse, sajnos már nincs közöttünk, de Isten éltesse azért a mennyei színpadon Joe Raquel Tejadát. Azaz aki? Ismertem nevén Raquel Welchet, akinek a munkásság elkerülte a figyelmemet egészen addig, még Frank Drebin Benem öltözött Phil Donahue-nak, és nem kezdett el rekelvelcsen.
Ne már, nem voltak meg ezek a dinós filmek. A...
De, amikor ős asszonyt
igen,
játszott.
Igen, például. De átugrott a csúnyán William Devane, amerikai színészt, aki szerintem névben így senkinek nincs meg, de amikor rákattintasz a linkre, ami ott áll, és megmutatja az arcát William Devane, akkor rájössz, hogy ja, ez az a karakteres arcú pacák, aki olyan jó támogatást nyújtott nagyon sok jó filmben, például a Maraton életre halálban, vagy a Halálában, vagy a Most és mindörökkében, ugye ebben a romantikus filmben. William Devane nagyon-nagyon karakteres arcú pacák volt, illetve nem is volt, hülye vagyok, mert hiszen még 84 évesen ő még él. Úgyhogy rá is emlékezzünk, hiszen mármint emlékezzünk, őt is köszöntsük.
Nagyon megköszönjük ezzel.
1939-ben született William Devane.
Freddie Mercury már tényleg csak a mennyei
igen.
koncert színpadokon játszik, mert ugye 1991-ben óriási feltűnést keltve hunyt el. Emlékszem erre, mennyire meg volt döbbenve a világ, mennyire váratlanul ért mindenkit a halála. 1946-ban szeptember 5-én született.
Aztán itt van Michael Keaton a sorban, aki 51-es születésű, Golden Globe-díjas amerikai színész, és újra Batman, és amit akartok még, zseniális.
Láttad
sőt, most előpakolták az új verzióját a jaj, mi a címe ennek, amikor egy ilyen
az alapítót
démont
láttam.
Játszik. Na mindegy, nem jut eszembe hirtelen, de majd a kedves
hallgatók. Beetlejuice.
A Beetlejuice, na végre meg. Betelgeuse-ről, ugye a Beetlejuice. És most valami új verziója készül annak is, de szerintem ebben Michael Keaton nem lesz benne, bár nem
az
néztem utána.
Az alapítót láttad?
Igen. Zseniális. Ugye a McDodó sztori.
Elment ilyen szuper hősös irányba.
Hát volt ő szuper, ő volt az
igen.
eredeti Batman, úgyhogy...
Igen, de már azóta a Flash a villámban is nem tudom, igen, 2023-ban.
Meg
na, és ne felejtsük ki Pataki Ágit, magyar
van.
Modell Balázs Béla díjas filmproducer, ő Kis Tihán, nem áruljuk el, hogy pontosan hány éves.
Számolja ki mindenki, ugyanakkor született, mint Michael Keaton 1951-ben.
Köszönjön meg a Kántor Ede.
Most miért? Hát nem... probléma ez, probléma?
Nem. Hát nem tudom, hogy a hölgyek ezt hogy szokták
hát
fogadni. Van,
sehogy.
Ismerek olyan hölgyet, aki nem győzi titkolni ezt
hát
a
most ezt
születési évét, pedig nem annyi idős, mint titkolni, Pataki Ági.
Badarság titkolni, nem titkolni kell, élni vele, ezt mindenki tudja. És ma van a, mi van ma, András? Ma van a?
Ma?
Igen, mi van a ma? Milyen nap van? Ma van
nem
a?
Nem tudom.
Oda van írva alá, a Pataki ja. Ágnes alá. Milyen nap?
Jeles nap.
Mi van ma, András?
Ja, hogy a jeles napot olvassam igen. fel. Jótékonysági világnak.
Azt. Valamilyen jótékonyságon töröm nem. a fejem veled kapcsolatban, de nem, ezzel nem, most nem szerintem segítesz. Erre szelted ezt, mert ez nem fog így...
Nem segít rajtam a szívdel.
Jótékonysági világnap, kérem szépen, ma van, úgyhogy ha máskor nem, akkor ma gondoljunk valami olyanra, ami tényleg és amivel lehet tenni valami jót. Az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre, kérlek szépen, nyilvánította szeptember 5-ét a jótékonyság világnapjává. Úgyhogy fontos dátum ez. Akkor én jótékonykodok veled, András, jó?
Jó.
Jöjjön egy amerikai, holland formáció, reggae, ska, punk zenét játszanak, de Bostonban, Massachusettsben ők jöttek össze, most Amsterdamban él a csapat, és ott alkot. Az ő becsületes nevük az, hogy Jaya the Cat.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No, nézzük, mit írnak a lapok, Népszava. Az új visszaváltási rendszert kipróbálok, csak nem fele szembesült valamilyen problémával az automatáknál. 56% egészen pontosan úgy véli, hogy jó céllal született a változtatás, a kivitelezés azonban nem sikerült. Ez a Publikus Intézet reprezentatív felmérésből derül ki.
Zseniális,
arra keresték a választ, hogy mik a tapasztalatok az új palack visszaváltási rendszerrel.
Azért megnézném ezt a kérdőívet, meg a válaszolókat, mert én saját tapasztalatok tapasztalatból mondom, hogy én akárhányszor sorban állok egy automatánál, ott kérlek szépen olyan, minthogyha csigák, vagy nem tudom, tehát hogy milyen értelmi képességgel bíró emberek próbálnának, vagy tehát megpróbálja beleerőltetni azt a palackot abba az automatába, amit nem lehet. Ki van írva nagybetűkkel, ki van matricázva, fel van mindenhova írva, és hát nem veszi be. Hát na, nem veszi be.
Figyelj, akkor milyen problémával találkozott a visszaváltás során kérdésre a következő arányban születtek válaszok. Az automata nem vett vissza minden palackot, 57%.
Igen, nem, mert működött, nem is kell neki.
Nem működött az automata, 51%. Nem jutott hozzá az 50 forint. Tos betétdíjhoz 9%, nem talált automatát 7%.
Édes Istenem, de tényleg, tehát, hogy pusztulásra vagyunk ítélve, erről az jut eszembe, amikor az a nagyon nagy utazási iroda közzétette azt a panaszlistát, amit ki is raktam a Facebookra, amiben a különböző brit turisták megírták a problémájukat az utazásukkal kapcsolatban, és ott voltak ilyenek, hogy például, hogy nem szóltak előre, hogy a víz sós lesz.
Igen.
Halak vannak a vízben. A gyerekek félnek. Meg ilyenek. Tehát, hogy...
De van egy szomorú része is édes ennek Istenem. A felmérésnek. Idézem, a 78 éves Mariska néni eddig hetente kétszer vasárnap és szerda délután járta végig a környékbeli emeletes házas utcákat, akkor már megteltek a kukák, volt miből válogatni, havi 2-3 ezer forint jött össze a kukázásból, igaz, több helyen adtak 500 ezer forintot, amiből még 10-15 ezer plusz lehetett hónapról hónapra. A nyugdíjam 76 ezer forint, ha nem kukáznék, nem tudom, mit ennék, hogyan fűtenék télen. Most, hogy 50 forint lett a betétdíj, jobb a helyzet, hiszen alkalmanként azért találok 8-10 palackot vagy fémdoboz, ami júliusban több mint 5 ezer forintot jelentett,
hát miért
mondta
ez?
Az idős hölgy. Hát, hogy valaki Magyarországon 76 ezer forint,
az szomorú az a része.
Kap, és ebből kell kiegészíteni a fizetését.
Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan egészítik ki ebből a fizetésüket. Sajnos, de minden esetre ez egy másik téma, amit majd jobban kifejtünk. Automosóból lopták el a pendrive-ot, ami később az ellenzéki politikusokat célba vévő Anonymousnál landolt, írja a Telex. Legalábbis a pendrive gazdája az óbudai polgármester korrupciós ügyében indult eljárásban ezt állítja. A bizonyítékokat gyűjtögető, de nyakig érintett vállalkozó végül megegyezett az ügyészséggel. A titokban rögzített beszélgetésekben nem csak ellenzéki politikusokról hangoznak el kemény állítások. Hát egyre érdekesebb ügy.
Saját autógyártóit vérezteti ki Európa, erről szól a portfólió induló anyaga. A világ a zöldebb energia, tisztább közlekedés felé halad, bár az odavezető út szemben láthatóan egyenetlen. A kezdeti felfutás után az elektromos autók iránti kereslet visszaesett, idén csak stagnálnak az eladások az EU-ban. Viszont a CO2-s kibocsátási célkitűzéseknek ugyanúgy meg kell felelniük az autógyártóknak. Én nem mondom tovább, mert erről mi hetekkel ezelőtt Várkonyi kollégával beszéltünk, de ez az induló anyaga a portfóliónak, kérlek szépen.
Igen. Na, van még más is?
Nálad van?
Van, botrány, Olaszországban a portfolio.hu, Giorgia Meloni is reagált erre. Giorgia Meloni olasz kormányfő nem fogadta el a kulturális miniszter lemondását, ezt maga a miniszter Gennaro San Giuliano jelentette be a Rai Uno köztelevízió szerda esti híradójában, ahol könnyeivel küszködve számolt be a körülötte kirobbant szerelmi botrányról. Ezt mind el lehet olvasni a portfólión is.
Most így hirtelen mást nem látok. Bár
milliárdokat vont el az egészségügytől a kormány. Látszólag most semmi sem indokolta, írja a 444. A kánikulai napok ellenére sem főhetett annyira tavaly nyáron a költségvetésért felelős minisztériumi dolgozók feje, mint idén. Ezzel a mondattal indul ez. Hát egy nagyon érdekes cikk, az biztos. 444-en lehet ezt elolvasni. Na, menjünk tőzsdézni?
Aztán perzselő rekord, Phoenixben több mint 100 napon át volt 37,8 fok.
Na.
Ez csak egy ilyen cím, mindent elmondott, hát, szerintem.
Igen, ez biztos.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktős, de kérem szépen nem volt jó a hangulat. 1% fölötti mínuszt hozott össze a BUX, 72.243 pontig csúszott vissza, mert hogy minden vezető papír esett. A legnagyobbat a MOL majdnem 1,7%-ot 2.684 forintig. Aztán követte őt az OTP Richter páros, 85%-os mínuszt hozott össze a két papír, 18.100 forinttal kezd ma az OTP, és 10.650 forinton a Richter. A Telekom meg majdnem 1%-ot tett hozzá a másik három eséséhez, 1014 forinton zárt a Telekom papírja, és hát a forint meg most éppen, amikor legutoljára ránéztem, 393 forint 20 fillér környékén tanyázott.
Hát ugye volt ez az elég kemény odavágás az amerikai piacokon korábban, amikor hát lényegében a Nasdaq vezette ezt, ugye ezt az esést több mint 3%-kal, és ugye ez az Nvidia-nak volt köszönhető, ott az Nvidia 10%-ot esett. Minden esetre közben megugrott ugye a VIX index, ez a félelemindex, vagy volatilitás index, kb. 40%-ot, mert hogy előtérbe kerültek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak. De hát ez a nap után indult el a kereskedés, úgyhogy reggel az ázsiai piacokon elég komoly mínusz alakult ki, 4%-os esés volt a Nikkeiben, aztán utána az európai tőzsdék is mínuszban zártak. Az amerikai piac viszont a tegnapi kereskedésben már megnyugvás jeleit mutatta, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez a félelmi nap is véget ért, így végül a Dow Jones 0,1%-os pluszban fejezte be a kereskedést, a Nasdaq azért még mindig mínuszban, 0,3%-os mínuszban zárta, és az S&P 500-as is 0,2%-os mínuszban. Hogyha kicsit jobban megvizsgáljuk az amerikai piacokat, a Midcap Index, a Russell 2000 0,2%-os mínuszban zárt, de mint mondtam, Európában mindenhol mínuszok voltak, a DAX majdnem 1%, a párizsi mutató is 1% körüli mínuszban, a Eurostox 50-es 1,3%, a Euronext 100-as 1%-os mínusz, tehát ezt lehetett látni. Ázsiában azonban a mai kereskedési napban már egy valamiféle felpattanás látszik, enyhe pozitívum a legtöbb papírban, úgyhogy lehet arra gondolni, vagy arra számítani, hogy tényleg véget ért ez az egynapos lejtmenet. Az Nvidia egyébként tovább folytatta az esést 1,6%-os mínusszal, azt mondja, hogy az Intel 3,3%-os mínuszt hozott össze, ők az első három a sorban, és a Tesla 4%-os plusszal, meg az AT&T 0,7% körüli plusszal vannak a pozitív oldalon. Hát az X-et azt leradírozták a parketről, ott 17,5%-os mínusz lett, elég nagy forgalomban, úgyhogy annak nem nagyon örültek a befektetők.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 7-es óra, 7-es perc van. Véletlen? Aligha. Itt a Millás reggeli kiadása 2024. szeptember 5-én Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6-os 98-0 98-0 a szó a hallgatóé. Hello! Ez a mai műsor eddig az agyhúgykő görgetés kategória, teljesen fölösleges információk, dumák. Úgyhogy kapd össze magad, Endre. Én megpróbálom.
Szerettem az ilyet.
Aztán, hogy lett a BYD Schiller, Skoda Schiller? Ez most komoly.
Hát ez egy Schiller autócsalád.
Foglalkoznak.
Tessék Schillerét. Utána nézni, igen. Hogy,
aztán,
hogy van.
Sziasztok, valamikor 20 éve láttam egy interjút a hazatelepült, egy hazatelepült magyarlatán, Klapka Györgyel, volt egy olyan mondata, ami a mai napig megragadt, hazajött, és dollárra kevertek a földön, amiket csak fel kellett venni. Ez mostanában sűrűn eszembe jut, amikor 50 forintokat látok heverni a földön, fel is veszem, ha úgy van.
Tényleg nagyon sokan eldobálják ezeket a palackokat, nyilván ezzel segítenek másnak. Egy másik hallgatónk írta, hogy a balatoni strandon egy újrahasznosító nyugdíjassal beszélgetett, napi 25 000 is összejön.
Az kemény, az kemény. Többségében működik a visszaváltós rendszer, olyan észrevételem van, hogy a horpat palackot nem mindig vesz vissza, de némi leleményességgel ezen is lehet segíteni.
Abszolút.
Írja. Ha Endre, akkor Herr. Valakinek ez jut eszébe, illetőleg most tessék kapaszkodni. A Hűséges Almák Társasága üdvözli Pepita Ofélia művésznőt neve napja alkalmából.
Ez kemény sztori, a szingapúri alvilág is tudja, úgyhogy... Na jó, megyünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És egy... Ilyen érdekesség talán az, hogy október 7-éig lehet szavazni a főváros közösségi költségvetéséről, mert hogy idén is folytatódik a budapestiek városfejlesztő ötletei alapján a közösségi költségvetés tervezése, hogy ezt miképpen van, és hogy hogyan lehet szavazni egyáltalán. Erről beszélgettünk Kerpel Frónius Gáborral, aki az Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester helyettes. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Mit kell tudni erről a közösségi költségvetésről? Hogy működik?
Idén 4. alkalommal rendezzük meg, és minden évben igyekszünk egy kicsit módosítani rajta, hogy jobbá tegyük a tapasztalatok fényében. Az idei évben is rengeteg ötlet érkezett be, ezúttal 5 kategóriánk volt. Lehetett beküldeni helyszínhez kötődő kis, illetve nagy ötleteket, ami azt jelenti, hogy a kis ötletek azok maximum 50 milliós megvalósítási keretből dolgozhatnak, a helyi nagy ötletek pedig maximum 120 millió forintos megvalósítási értékűek, és ezen kívül helyszínhez nem kötődő ötletekben az esélyteremtő Budapestben itt elsősorban ilyen szociális gondoskodásról, a zöld Budapest kategóriában a fenntarthatósághoz, zöldítéshez kapcsolódó ötletek, a nyitott Budapestben pedig az átlátható városkormányzás közösségi kezdeményezésekhez kapcsolódó ötleteket várunk. Ez a 3 kategória, ez az esélyteremtő Budapest, a zöld Budapest és a nyitott Budapest, ezek a helyi középtávú fejlesztési stratégiánknak is a fő területei, és azért különböztettünk meg ezeken kívül helyi ötleteket is, mert az volt a tapasztalat, hogy az embereket jobban vonzák azok az ötletek, amik konkrét helyszínhez kapcsolódnak, egy konkrét játszótéren, mondjuk egy új játék, vagy ivókutak létrehozása.
Akartam is kérni, hogy egy pár ilyen példát mondjunk ezekre, hogy mi az, ami ilyen tipikusan egy ilyen kis ötlet?
Hát kis ötlet például az, hogy kerékpártábaszokat szereljünk föl olyan helyekre, ahol sokan laknak, mondjuk lakótelepekre, védett és zárható kerékpártámaszokat, legyenek például ivókutak, illetve hozzunk létre például legális graffiti falat, ilyen kis ötletek valósultak meg, vagy például éppen most valósult meg egy petangpálya is a 11. kerületben, ez is ilyen kis ötlethez kapcsolódik. Nagy ötletnek például egészen nagyívű dolgok vannak, például a közösségi költségvetés keretében jött létre a számomra egyik legkedvesebb dolog, az a autista szabadidő központ, ami egy kifejezetten izgalmas intézmény, olyan, ami nem nagyon volt még, autisták számára kínál közösségi teret, és egyébként műsorokat is, kiállító teret is. Tehát én azt gondolom, hogy igen fontos dolgok is létre tudnak jönni ezzel kapcsolatban.
És akkor hogyan lehet, tehát benyújtottak ötleteket, és akkor ezekre lehet szavazni?
Igen, az történt, hogy benyújtottak ötleteket, ezt a fővárosnak a hivatala, illetve azoknak a kerületeknek a hivatalai, amit érintenek ezek az ötletek, megvizsgálták, hogy megfelelnek-e a kiírásnak, megfelelnek-e azoknak a jogszabályoknak, amelyek akár városképi szabályozások, akár tulajdonosi hozzájárulást kell hozzájuk adni, és azok az ötletek, amelyek végül szabályszerűnek bizonyultak, esetleg egyébként az ötletgazdákkal való egyeztetést követően, hogy pontosabb legyen az ötlet megfogalmazása, vagy olyan formában fogalmazza át, amivel megfelel a kiírásnak. Ezek kategóriánként rákerülnek egy szavazólapra, és az ötlet.budapest.hu oldalon egy most már egyszerűsített regisztrációt követően lehet szavazni. Az embereknek kategóriánként 3 szavazatuk van, tehát hogyha éppen több ötlet is tetszik nekik kategóriánként, akkor többre is tudnak szavazni, illetve arra is lehetőségük van, hogyha egy ötlet nagyon tetszik, akkor mind a 3 szavazatot ugyanarra adják. És egy újítás, hogy most már nem csak 16 éves kortól, hanem 14 éves kortól is lehet szavazni. Erre 2 motivációnk volt. Az egyik az, hogy tapasztalataink szerint a gimnazista középiskolás korosztály az egyik, aki nagyon-nagyon intenzíven él ebben a városban, és úgy gondoljuk, hogy az ötleteik is olyanok, illetve a szavazataik is annyira fontosak, hogy nincs ok arra, hogy távol tartsuk őket a szavazástól. És a másik pedig, hogy lesz néhány olyan esemény, például a budapesti mobilitási hét, lesz a budapesti mobilitási héten, illetve még a hátralevő 4 hétben személyes kitelepülés is. Egyrészt a Vajó viadukton a szeptember 27-től szeptember 29-ig tartó rakparti rendezvényen, a mobilitási tér héten a Fővám téren, ez a most hétvégén, illetve a Városháza Pop-up Parkban október 4-től október 6-ig a Városháza Parkban lesz személyes szavazásra is lehetőség, és ahol még van szavazási lehetőség, az a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a központi fiókja, illetve a meghatározott, és szintén az ötlet.budapest.hu oldalon látható fiók könyvtáraiban.
Jó, tehát akkor nyilván elég sok helyen lehet ezekre szavazni. Az összköltségvetés a közösségének az mennyi forintra?
Az 1 milliárd forint az összes kategóriára együtt, és akkor ezeket osztjuk szét, kategóriánként van meghatározva, hogy az esélyteremtő Budapestben, a zöld Budapestben, illetve a nyitott Budapestben maximum 120 millió forintot lehet nyerni, a helyi kis ötletekre 50 millió forintos maximális keretösszeggel 400 millió forint jut, és a helyi nagy ötletekre pedig 240 millió forint jut, úgyhogy az egy ötletre jutó maximális összeg a 120 millió forint.
Na hát kíváncsian várjuk akkor, hogy milyen dolgok valósulnak meg.
Eredményhirdetés mikorra várható?
Hát lezárul a szavazás online, azt viszonylag könnyű összesíteni, és utána még a személyes szavazatokat kell. Ez olyan október közepére várható valószínűleg.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor lehet szavazni ezekre, mindenkinek a figyelmét felhívtuk rá. Tovább jó munkát kívánunk, szép napot.
És annyit szeretnék kérni a hallgatóktól, hogy azon kívül, hogy szavaznak, azon kívül figyelj, hívják fel a barátaik, az ismerőseik figyelmét is, akár magára a szavazás lehetőségére, akár pedig az egyes ötletekre, amiket fontosnak tartanak. Úgy van megcsinálva egyébként a honlap, hogy közvetlen linkekkel, közösségi médián lehet kampányolni adott esetben az ötletek mellett, és szerintem így megy a híre az ötleteknek is, meg megy a híre a közösségi költségvetésnek is. Nagyon köszönöm szépen önöknek.
Oké, köszönjük szépen, kívánok. Még egyszer elmondom, ötlet.budapest.hu, ezt kell felkeresni, és akkor itt lehet. Köszönjük szépen, szép napot!
Én köszönöm, viszontlátásra!
Kerpel Frónius Gáborral, az okos városért és részvételiségért felelős főpolgármester helyettessel beszélgettünk a közösségi költségvetés idei szavazásáról, illetve az ötletek megvalósításáról.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Most Baltimore-ba jótékonykodok veled, András. Baltimore-ban egy zenész, zeneszerző Sam Cochran létrehozott egy Seven Teller nevű bandát.
Nagyon... Igen, abban volt bassgitáros Tellered.
Így van, pontosan a hét Teller, őróluk van szó, és amilyen Tellered volt, olyan a Seven Teller a zenei világra. 2021-ben hozták össze ezt a zenekart, és most jelent meg egy új lemezük, innen szól ez a szám. Na, mit írnak a kedves hallgatók?
A hallgatók egy csomó mindent írnak, például azt vélik, hogy ha Endre, akkor Herr, azt ugye már mondtam. Én nem tudom értelmezni. Hallottatok már a tegnapi telexes interjút Schwab Richarddal? Végig a kedvenc Villás reggeli spotomat emlegeti, a genetika tölti meg a fegyver, de az életmód húzza meg a ravaszt. Bár talán fordított lehet az arány, mert szerinte 5% a genetika, és 95% az életmód plusz környezeti hatások. Igen, láttuk az interjút, mi is előtte beszélgettünk, igaz, sokkal rövidebben Dr. Schwabbal, és még fogunk is beszélgetni Dr. Schwabbal. Aztán valaki kétségbe esetten írja, hogy repont automatához közeli lakás kiadó.
Hát mondjuk ez a recsegés ropogás az elég
vagy
erős.
Vagy hát ott kétes egzisztenciák, nagy mennyiségű.
Nem, hát sokan jönnek, és a hangja van az egésznek. Figyelj, én most végig éltem ezt, az egyik nyári megállónak a terasza, az ránézett egy bevásárló, tehát egy ABC-nek a parkolójára, ahol minden reggel már korán jöttek az emberek bevásárolni, és gyakorlatilag az, hogy parkolnak, az egy dolog, de utána jönnek a kosaraikkal, meg dobálták be ugyancsak a különböző üvegeket, minden, és ez lehetetlen volt aludni, úgyhogy megértem, hogy ez nagyon rossz, igen.
Nem tudom, ki az a srác az ács helyett, de nagyon király csávú.
Ki az ács helyett? Nagyon jó. Azt mondja, a kedves hallgatók, jó reggelt, remélem minden rendben veletek, vagy én tekertem el a rádiót, zavart érzek az erőben. Aztán rájött, nem a rádión voltam, hanem a streamen, csak nem tudtam róla. Tessék odafigyelni, Rádió Café applikációban megjelent ugye egy újítás. Van egy olyan, ami egy olyan gomb az alján, amikor megnyomod, hogy a rádió, akkor az élő rádióadást hallod. De a másik oldalán van egy olyan, hogy stream, ahol egy zenei összeállítás hallatszik szöveg nélkül a Rádió Café külön zenéiből, és ott zenék mennek végig. Tehát, hogyha véletlenül arra rányomunk, akkor olyan, mintha nem szólna a rádió, csak zene szólna. Úgyhogy erre tessék figyelni.
No, hát megkérdezi a hallgató, hogy lesz-e Amfifest idén. Hát a harmadik kerületi politikai botrány elsöpörte az Amfifestet, úgyhogy sajnos nem lesz Amfifest, a hétvégén kellett volna, hogy legyen, de nem lesz. Nem akarok kulisszatitkokat kiteregetni. Állítólag nem végleg múlt el ez a kezdeményezés. Reménykedjünk benne, hogy jövőre azért lesz Amfifest, az a kedvenc fellépésem, ugyanis amikor a harmadik kerületi amfiteátrumba mérjük össze pengéinket nagy nyilvánosság előtt a kollégákkal.
Nem lehet ezt ilyen hobbiból? Mint a vitatkozó lehet. Szobában a Monty Pythonnál.
De
hogy
lehet, ezt
hát,
is.
Rajta kaptam, mert lejárt az idő, tehát én szabad időmben is vitatkozhatok. Tehát,
igen. Ezt nem? Is lehet, de ez kevéssé szórakoztató.
Mit szólnál egy éjjeli előadásod, egy éjféli kard csörtéhez?
Próbáltuk.
Annak örülnének a lakók,
a
nem?
A múzeumok éjszakáján próbáltuk bent a Aquincum múzeumban. Én többet olyat nem. Nem látod a Lándzsa hegyét, csak hogy valaki hadonászik az orrod előtt, és ez elég veszélyes.
Aha.
Úgyhogy egyszer letoltuk, én mondtam akkor a hozzátartozóimnak, hogy most először kicsit félek a fellépés előtt, úgyhogy lehoztuk rutinból, de nem volt kellemes. Úgyhogy én nem szeretnék többet éjjel verekedni fáklyafénynél, meg pláne nem.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Fogyasztási válság, hát erről beszélgetünk, érdekes, hogy...
Nem csak mi, a fél ország makroelemzői közössége.
Uh-huh. Meg majd lesz is szó róla még a mai műsorban. Viszont, hogy jön ez az e-kereskedelemhez, egyszerre két hatás érvényesül, egy a fogyasztás stagnál, tavaly az azt megelőző évhez képest egy bukás volt, idén a tavalyi évet körülbelül hozzuk, és a második hatás az, hogy globalizálódik az e-kereskedelmi piac, legalábbis ezt mondja Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere, aki itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
El is mondtad a mondani valóját, hát Endre, úgyhogy
beszélgessünk, kávézzunk, igen. Nézzük át, hogy mi történik a világban.
Miből, egyáltalán miből gondoljuk, hogy fogyasztási válság lenne? Ez a bármiféle csökkenés, mondjuk a kiskereskedelemben azért lehet látni, hogy nincs az a célos növekedés, és a kormányzati kommunikáció is már-már néha beszokta ismerni, hogy nem nagyon dübörög annyira a fogyasztás, mint amire várták mondjuk a reálbér növekedés kapcsán. És az online kereskedelemből, ami ugye a szűkebb területed, onnan sem jönnek feltétlenül ilyen nagyon örömteli hírek.
Igen, ugye alulról nézve az online kereskedelmi körben, vagy a kereskedelmi szolgáltatói körben, ez körülbelül egy-másfél éve már tudható, hogy döcög bizony ez a fogyasztás, és ugye másrészt itt van ez a globális elkereskedelem. Úgy gondolom, hogy alapvetően a magyar elkereskedőknek nem egy külföldi kínai problémájuk van, hanem magyar fogyasztási problémájuk van. Tehát, hogyha egy magyar lakossági fogyasztás, kiskereskedelmi forgalom visszaállna az eredeti pályára, ugye most miről is beszélünk konkrétan? Tehát gyakorlatilag az idei évben, az előző évhez képest a KSH adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom nagyjából ilyen 3-5-6%, tehát középértéken valami 4,5-5%-ot növekedett az előző évhez képest, ami ugye ez nominál értékű, tehát hogy ettől függetlenül az infláció még megzabálta a vásárlóerőt, és ez nagyon-nagyon érződik az elkereskedelem különböző
szegmenseiben. Ez azért érdekes, mert ugye az elkereskedelemben általában ugye az van, hogy online olcsóbb minden. És hogyha ott, és ugye azt lehet hallani a hagyományos kiskereskedelemben is, hogy eltolódott a fogyasztás az olcsóbb termékek irányába. Ebből én azt a következtetést vonom le ezek szerint helytelenül, hogy az árérzékenyé vált kisebb vagy vékonyabb pénztárcájú magyar fogyasztók még inkább keresik a kedvezményeket, amit az online térben gyakrabban találnak meg, mint az offline térben.
Igen, azt egyébként egy Grow Digital-es ügyfélkörön is, elkereskedőkön is látjuk, hogy sokkal-sokkal árérzékenyebb. Tehát meg tudom erősíteni ezt az állításodat, hogy jóval árérzékenyebb a magyar fogyasztás, a magyar piaci kereslet. Amit ez egyébként okoz, az az, hogy egy kicsit véresebb lesz a harc az elkereskedők között. Uh-huh. Ugye beálltunk itt a Covid előtt 15%-os év-év növekedés volt Covid során 30-40%, tehát nem ezen a pályán, nem erre a pályára fizetett be az elkereskedő beruházásokkal és minden egyébben, és egyébként ennek az első nagy ilyen jelei idei évben már meg is jelentek a nagy szereplőtől, akár a legnagyobb árösszehasonlító, vagy a legnagyobb magyar marketplace szereplőtől ilyen 50%-as nagyságrendű munkavállalói leépítések is voltak már.
Uh-huh. Igen, ez az IT szektorban is van. Akkor alapvetően mi lehet ennek az oka szerinted? Felélték a megtakarításaikat az emberek, és most azokat töltik vissza inkább ahelyett, hogy költekeznének, vagy nem bíznak a jövőben.
Igen, alapvetően az utóbbi, tehát hogy egy csökkent fogyasztói bizalomról beszélünk, és nagyon beszédes, van egy úgynevezett fogyasztói bizalmi index, ami havi szinten láthatjuk, vagy riportálják ezt a számot. Érdekesség a havi fogyasztói bizalmi indexben, hogy a 2022-es év elején, közepén, amikor ugye bejött ez a háborús válság, bizonytalanságok, infláció, a tetőre hágott az évi inflációs növekedés megugrott, főleg Magyarországon, akkor ez a fogyasztói bizalmi index mélyebben volt, mint a Covid során valaha a legmélyebb pont. És ez egyébként 5-6 hónapon keresztül a Covid minimum alatt volt ez a fogyasztói index, a fogyasztói bizalmi index.
Hát mondjuk az, ugye a másik az, hogy a Covid alatt ez a elektronikus kereskedelmi csatornák meg felerősödtek. Úgyhogy Úgyhogy ott volt egy óriási bizalmi növekedés ebbe az irányba.
Csak nem mindegy, hogy melyik csatornák, ugyanis írja a hallgató, hogy megtanultunk külföldön vásárolni, mert hogy ott még olcsóbb minden. Nem utolsó sorban a magyarországi adóknak köszönhetően, mint itthon, és akkor lehet, hogy nincs is visszaesés, csak mások fölözik le.
Igen, ugye mit is jelent ez a fogyasztói bizalmi index? Ez azt jelenti, ez a mi fényes jövőnkbe vetett hit, vagy rövid középtávú hit gyakorlatilag csökken, és akkor mit csinálom ilyenkor általában? A fogyasztó megtakarít. És ezt egyébként látjuk is, tehát riportálja az MNB, hogy a lakossági bankszámlákon a rendelkezésre álló pénzösszeg az növekszik. Tehát, hogy egy kicsit megtakarít ínségesebb időkre. És ugye ehhez jön még az a hatás, amit említettél is, hogy és a korábbi adásokban is beszéltük még tavasszal, hogy globális az elkereskedelem, globalizálódik az elkereskedelem. Itt vannak egyébként a kínaiak, a magyar vásárol lefelé vásárol, tehát hogy ugyanazt olcsóbbért, ugyanazt kevesebbért, mivel árérzékeny. Egy másik adat ezzel kapcsolatban, hogy az inflációs hullám hatására a bérek reál értéke 2,5 és a nettó pénzügyi vagyon reál értéke 3 évvel ezelőtti szintre esett vissza. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy érzésre úgy élünk, vagy annyit engedhetünk meg magunknak, mint legutóbb 2,5 éve. Jó hír egyébként az mindkettő a fogyasztói bizalmi indexben is, és ez a bérek reál értéke grafikonokban, és az utóbbi fél évben egy enyhe növekedő tendenciát mutat. Tehát,
akkor
hogy
a kilátások biztató?
A kilátások egy picit
Friday, csak azért kérdezem.
Igen, ez volt a következő kérdés, hogy mit jelent ez a webshopok számára, ez az egész környezet, mely is a kilátások?
Igen, ugye itt nagyon fontos, hogy ezen a ponton teljesen elválasztódik, és egymással ellentétes az elkereskedők és a fogyasztók percepciója, észlelése. Tehát, hogy a fogyasztók szempontjából ugye kevesebb marad a pénztárcában, kicsit megtakarítunk, kevesebbért vásárolunk, és de jó, hogy jöttek pont ekkor ez a kínaiak a Temuval, Shein-nel az élen, és meg lehet nézni egyébként a kommenteket ez alatt, hogy összességében egyébként üdvözlik a fogyasztók azt, hogy végre lehet a közbelső szereplők kivágásával jó árérték arányban is vásárolni. Ugye a magyar elkereskedőknek és a magyar elkereskedelemnek ezzel egy nagyon-nagyon dolga van, igazából megtalálja azt a hozzáadott értéket, a többletet, azt a szolgáltatást, hogy mégiscsak magához csábítsa a fogyasztókat, és meg tudja őket tartani, és olyan ígéretet, értékkínálatot tudjon felmutatni, amivel tud versenyezni, hozzáteszem, nem árban, hanem hozzáadott értékben.
Aha, igen, valószínűleg ez lesz. Hát akkor izgalmas időszak vár a piaci, top piaci elkereskedőkre Magyarországon. 2023-ban 6%-os év per év növekedés volt medián, ugye?
Igen, megnéztük egyébként most a Grow Digital-el lekutattuk a top 50 legnagyobb növekedési potenciál rendelkező magyar elkereskedő, tehát a magyar tulajdonú elkereskedő, aminek az online árbevétele 1 milliárd forint, éves árbevétele 1 milliárd forint felett van, és azt láttuk, hogy az ő év-év növekedésük, tehát a 2023-ban az éves forgalmuk az előző évhez képest medián, tehát a középértéken ennek az 50-es halmaznak 6%-kal nőtt. Ez egy picit egyébként a piaci alatt van, és csak hogy kontextusába helyezzük, ez 10-18% volt 2022-ben a 2021-es évhez képest. Tehát,
hát arra a pályára rendezkedtek be.
Igen,
nem
pontosan.
A 6%-ra.
Pontosan, tehát csökken a növekedés.
Akkor hol lesz a mediánja ennek valahol, ha minden normalizálódik. Tegyük fel, igaza lesz az optimistáknak, és akkor ez így nagyjából rendeződik. A 18% az ördögtől való? És akkor valahol a 18 meg a 6% körül van az a normális növekedési ütem, amire érdemes berendezkedni elkereskedőként Magyarországon?
Úgy gondolom egyébként jelen piaci körülmények között és jelen folyamatok mellett, és ezt úgy mondom, hogy még bőven van a magyar elkereskedőknek is házi feladata egyébként a jelen helyzettel és a kihívásokkal. Összevághatják a bokáikat azok, akik egyébként kétszámjegyű növekedést tudnak felmutatni, tehát 10%-ot. Úgy gondolom, hogy a magyar tulajdonú elkereskedők örülnek, vagy örülnének, és előre így befizetnének erre jövőre, idénre és jövőre erre a kétszámjegyű növekedésre.
Meglátjuk. Hát ezen kell dolgozni. Igen. Köszönjük szépen, Laci, hogy itt voltál megint. Szabó László, a Grow Digital Digitális Marketing Ügynökség ügyvezető partnere volt itt. Fogyasztás csökkenése, fogyasztási válság és az elkereskedelem kapcsolata volt a témán. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Na, megtaláltad-e?
E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
A muzsika nem volt véletlen, mert hogy Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója tollából született egy olyan írás, hogy Wake me up when September ends, és itt a medvepiacra asszociált ő. Az augusztusi rövid, de turbulens piaci korrekcióhoz lehet, hogy a szeptember is csatlakozni fog? Kérdezzük Tunkli Danitól. Jó reggelt!
Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Alapvetően azt láthatjuk, hogy azért szezonálisan a szeptember az legeslegyengébb hónap minden évben, úgyhogy mindenképpen egy turbulens időszakunk lesz, de főleg, hogyha gondoltok, hogy a Fed kamatot fog vágni szeptember közepén, kérdés, hogy 25 vagy 50 bázispontot, egyébként a geopolitikai helyzet egyre rosszabb, és Venezuelába előre hozták október karácsony, szóval szerintem egy kicsit felborult a világ.
Igen, de mondjuk az egy nagyon jó, ez egy másik téma, erről szerintem külön tudunk beszélni. Néztem ezt a grafikont viszont, és megmondom őszintén, hogyha 1945 óta ilyen szépen kimutatható, hogy két olyan hónap van. Jó, az augusztusival együtt három, de talán azt ne is nézzük, mert az egy nyári, igazi nyaralás hónap, de mondjuk a február és a szeptember, amikor 1945 óta az S&P 500-as folyamatosan a középértékhez képest is nagyon rossz eredményeket mutatott, akkor ez nekem azt mutatja, hogy igazából tök mindegy, hogy mi történik a Feddel, meg az elnökválasztással, meg az összes többivel. Látom ám, hogy mikor kell venni, februárban mikor? Venni, aztán utána azt mondja, hogy itt szépen március, április, májusban sell in May and go away, ugye ezt már tudjuk a mondásból, majd szeptember végén ismét bevásárolni, és egészen december, és sőt egészen január végéig tartani.
Igen, nyilván én nem 1945 óta figyelem a tőkepiacokat, de például az idei évben is azért a sell in May és go away az nem sikerült. Azért vannak ugye ilyen anomáliák, mint a január effektus, vannak olyan hónapok, amikor az adózás miatt vannak ilyen szezonalitások.
Meg az is bejátszik, hogy ki nyeri az NFL döntőt, már erre is vannak elméletek.
Már mindenre vannak osztok, de egyébként a szeptember a legfurcsább, mert igazániból nincsen egy jó, megfogható magyarázatunk általában, csak az a nagyon egyszerű és nagyon nem szakmai megoldás, hogy visszajönnek a szabadságról a nagy befektetők, a nagy intézményi befektetők, és megnézik a portfóliókat, és eladnak mindent a fenébe. Úgyhogy nincsen egy ilyen jó, megfogható
magyarázat.
Viszont működik, és ahogyan egyébként, hogyha megnézitek a szeptember első két kereskedési napját, ez tökéletesen kijött már megint, úgyhogy furcsa ez az időszak.
Hát akkor erre mit? Jó, oké, rendben. Akkor ne gondolkodjunk rajta túlságosan, fogadjuk el, és várjuk ki a szeptember végét, és utána majd úgy minden jó lesz, és szép emelkedés december, legalább decemberig.
Hát nyilván ez nagyon leegyszerűsíti a helyzetet, szerintem inkább azt próbáltuk ebbe a cikkbe árnyalni, hogy most szeptemberben azért nagyon sok turbulens esemény lesz. Tehát, hogy egyrészt szeptember közepén 13-án kifut az amerikai piacon a részvény visszavásárlási programok, felfüggesztések kerülnek, ugye be a jelentési szezon miatt. Egyébként ez nagyjából azt jelenti, hogy ilyen 17 milliárd dollárnyi flow jöhet még addig, viszont ott hirtelen meg fog állni, és nem fogják venni magukat a vállalatok. Akkor ugyebár lesz a Fed, amit mondtuk, ez egy mindenféleképpen egy ilyen sorsdöntő esemény, és egyébként az amerikai elnökválasztási kampány hajjája is lesz, úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes időszak lesz, és érdemes óvatosnak talán lenni, és ez a szezonalitási anomália, ez inkább csak így felhívja a figyelmet arra, hogy most azért nagyon sok minden össze tud úgy állni, hogy egy kedvező hónapot lássunk.
Akkor nem lesz túl jó a helyzet, mert ugye azért kiélezett az amerikai elnökválasztási hajrá is, és az majd csak novemberben élesedik igazán, úgyhogy ha a szeptember és az október ilyen turbulens, plusz még ugye novembernek a legalább a fele, akkor...
Igen, de aztán meg jön az évvége, amikor meg ugye megint ránéznek a befektetők a portfóliójukra, és a részvényeseknek valamit kell villantani.
Így van, és nekem amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor a főnököm kislánya, aki akkor 4 éves volt, megmondta, hogy mit kell ilyenkor csinálni és sortolni. Úgyhogy igazán volt szerintem az aktív alapkezelés felértékelődik az ilyen időszakokban, és reméljük, hogy jól kapjuk el ezeket a momentumokat. Meglátjuk, hogy ez a hónap, hogy lesz. Szerintem amit érdemes, és ide elkapcsolódva, amit mondtatok, hogy azt is megvizsgálták, hogy az elnökválasztás éveiben az S&P hogy teljesít, és ott is tökre kijön ez a szezonalitás. Ott annyi még, hogy szeptemberen kívül még az október is általában egy veszteséges hónap szokott lenni az S&P index átlagát nézve. Úgyhogy, ahogy mondtad, tényleg egy izgalmas pár hónap fog jönni. És
a zene, ami szólt a Green Day-től, ugye a Wake Me Up Till September Ends, vagy When September Ends, az a Beszédes American Idiot című lemezről származik. Tehát ezt is hozzátenném ez a beszélgetéshez.
Ez nem véletlen, és igazán szerintem a leges legnehezebb dolog, tehát nyilván nekünk vannak olyan tök jó portfóink, ahol tudunk sortolni, és tudunk sortra menni, vagy fedezni opciókon keresztül. Szerintem a leges legnehezebb dolog ilyenkor egy alapkezelőnek az, hogy ne csináljon semmit, és üljön a kezén, és tényleg keltsetek fel, ha vége ennek a szeptemberi szörnyűségnek. A csomó befektetőnek szerintem ilyenkor érdemes egy kicsit hátra mozdulnia, és a partvonalról figyelnie, hogy mit csinálnak a gépek, és mit csinálnak az algoritmusok.
Oké, köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmünket rá. Jó munkát, jó kereskedést nektek!
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Tunkli Danival beszélgettünk, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Itt van, megjött Czoller Andi, és el fogja mondani a legfrissebb híreket, információkat. Odaadjuk neki a mikrofont.
Kijövök a sokból.
Miért? Mi történt?
Sokkoltam, Aci.
Ja, ezt csinálja mindig. Úgyhogy...
Fotókkal sokkolt.
Fotókkal...
Majd neked megtaláltam a posztot, tessék, amit ígértem reggel, végre. Amíg mennek a közlekedési hírek, meg a reklám, megmutatom, hát ha te is sokkolod.
Utána jövünk vissza, és egy kicsit folytatjuk azt a témát, amit egyrészt tegnap elkezdtünk, Németh Dáviddal, másrészt pedig a Szabó László a Grow Digital-től elmondta, hogy a fogyasztási válság hogy hat az elkereskedelmi piacra. Hát, hogy az az anomália, hogy néz ki, hogy hitelfelvételi rekord van, de közben magas megtakarítási ráta és visszafogott fogyasztás, azt fogjuk megbeszélni Németh Dáviddal, hogy picit a számok mögé nézünk, hogy ez a kettő együtt hogy működik, és hogy ez mit jelent.